fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A foglalkoztatottak száma 4.746.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt márciusban. 2024 márciusában a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 38.000-rel 4.746.000-re nőtt. A munkanélküliek száma 217.000 volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2024. január és március közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.725.000 volt, 29.000-rel több az egy évvel korábbinál. A férfiaknál a foglalkoztatottak létszáma érdemben nem változott, 2.480.000-et tett ki, míg a nők esetében 41.000-rel, 2.245.000-re bővült, írja a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése. 2023 második felében is Magyarországon volt a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára az Eurostat legutóbbi adatközlése szerint. Az Uniós Statisztikai Hivatal kimutatása alapján az euróban kifejezett átlagárak hazánkban voltak a legalacsonyabbak a tavalyi második fél évben, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. Az MVM csoport összegzése szerint a gáz esetében 10 háztartásból 9, az áramnál 10-ből 8 felhasználása maradt a rezsivédett sáv alatt, írja a közlemény. Felhívták a figyelmet egyúttal arra is, hogy a júniusban induló otthonfelújítási program több tízezer családi házban megvalósuló energiahatékonysági beruházásokhoz nyújt összesen 108 milliárd forint támogatást, írja az Energiaügyi Minisztérium. A kormány az elmúlt 14 évben 28 ezer milliárd forintot fordított az ország fejlesztésére, a beruházásokat pedig nagyrészt magyar vállalkozások valósították meg, ezt mondta az építési és közlekedési miniszter Sárospatakon a Weinberg 93 építő Kft. 30 éves jubileumi ünnepségén. Lázár János hangsúlyozta, az elmúlt 14 év munkájának eredménye az is, hogy a magyarországi építőipar 10 legnagyobb vállalatából 7 magyar, Éveken keresztül ez fordítva volt, és jelenleg egy építőipari honfoglalás és visszafoglalás zajlik, ez pedig kulcskérdés egy ország életében, fogalmazott Lázár János. A miniszter elmondta, a magyar építőipar nagyban hozzájárul az ország gazdasági szuverenitásához, amely egyenesen vezet egy ország és egy nemzet szuverenitásához, függetlenségéhez és önállóságához. Lázár János szerint minden áron és minden eszközzel teret kell nyitni, és helyet kell teremteni a magyar vállalkozások számára, mert azok nélkül soha nem lesz Magyarország elég erős, elég gazdag és elég nagy ország, fogalmazott a miniszter. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta a nettó nulla kibocsátású iparról szóló jogszabályt, amelynek célja az, hogy az Európai Unió belső piacán megvalósulhasson az ipar széndioxid mentessége, közölte az uniós parlament. A jogszabály célja a tiszta technológiák uniós gyártásának fokozása, valamint annak biztosítása, hogy az Európai Unió megfelelő eszközökkel rendelkezzen az átálláshoz a tiszta energiára. A jogszabály megkívánja erősíteni a nettó nulla kibocsátású uniós gyártás ellenálló és versenyképességét, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi az energiarendszereket. Jobb feltételeket teremt a megfelelő projektek létrehozásához Európában, és vonzza a beruházásokat azzal a céllal, hogy az unió nettó nulla kibocsátású technológiai gyártási kapacitása 2030-ra megközelítse vagy elérje az építési igények legalább 40%-át. Fel fogja gyorsítani az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat és energiapolitikai céljainak eléréséhez szükséges klímasemlegességre való átállást, továbbá támogatja az Európai Unió arra irányuló erőfeszítéseit, hogy energiafüggetlenné váljon, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A déli délkeleti szél sok felé megélénkül, de csak az északnyugat Dunántúlon erősödhet meg. Délutánra térségünkben 19 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, tisztújító vármegyei polgárőr közgyűlést tartottak a közelmúltban Miskolcon. A napirendi pontok megtárgyalása után megválasztották az új vezetést. Korszakváltás következett be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség életében, ugyanis 19 év után távozott az elnöki pozícióból Csóra György, és vele az elnökség egy része is. A vármegyei polgárőr szövetség egyet jelentett Csóra Györggyel az elmúlt évtizedekben. Elhangzott Borsod-Abaúj-Zemplénben Szatmári Gyulának és Csóra Györgynek köszönhetően a kazincbarcikai garázsőrségből fejlődött 34 év alatt az ország legtöbb polgárőrét tömörítő vármegyei szövetséggé. Az elköszönő elnökkel beszélgetek a következőkben.
Letelt a szolgálat Csóra Györgynek?
Igen, letelt. Hosszú éveken keresztül ugye irányítottam a megyei, illetve az országos polgárőr szövetséget is az én szakterületemen természetesen, és 33 évet húztam le a magyar polgárőrségbe, mint alapító polgárőr, és első perctől kezdve az országos elnökség ennek a tagjaként. Bizonyos ideig alelnöke voltam az Országos Polgárőr Szövetségnek, utána általános és oktatási elnök helyettese voltam a polgárőrségnek, illetve ezzel párhuzamosan 2005-től a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke voltam, előtte meg elnök helyettese. Tehát nem egy unalmas éveim voltak, és az ember életében mindig vannak bizonyos események. 5 évvel ezelőtt volt egy szívműtétem, és aki akkor műtött engem Debrecenbe, egy professzor, azt mondta, hogy vegyek vissza, ha szeretnék tovább élni, mert nem két végén, hanem három végén égettem a gyertyát. Még először nem is vettem olyan komolyan, de aztán, amikor tényleg éreztem azt, hogy fáradok, éreztem azt, hogy most már betöltöttem a 75 évet, 76 éves vagyok. Igaz, hogy már korábban megfogalmazódott bennem, hogy gondoskodjak az utódomról, mert ugye dr. Szemán Ákos lett a megyei szövetség elnöke, aki 10 éve mellettem dolgozott, mint elnök helyettes. Annak idején kiválasztottam, ő benne láttam azt, hogy azokat a szemléleteket, azokat a elgondolásokat meg tudja oldani, amit annak idején mi leraktunk, régi alapítók, és tényleg ugyanolyan vezetője tud lenni a Borsod megyei Polgárőr Szövetségnek, ami ugye az országban a legnagyobb szervezet, mint amilyen én voltam. Sőt, bízom benne, hogy jobb is lesz tőlem. Tudomásul kellett venni, és elérkezett az idő, ugye bennünket mindig 5 évre választ a közgyűlés, és 2024-ben lejárt a mandátumunk, és akkor én már korábban jeleztem Túros tábornok úrnak is, és itt a megye vezető kollégáknak is, hogy én 2024-ben szeretném befejezni. Szeretnék nyugállományba vonulni, nem szakadok el a polgárőrségtől, mert attól nem lehet elszakadni. Ugye az emberben valami beleívódik, azt nem tudja úgy. Meg valahol úgy vagyok a polgárőrséggel is, hogy miután alapító vagyok, és a régi alapítók közül, akikkel megalapítottuk az Országos Polgárőr Szövetséget, sajnos már csak 3-an élünk. Markos Gyuri a színész, Farkas Gyuri az Országos Rendőrfőkapitányságon volt bűnmegelőzési osztályvezető, meg én, a 3 Gyuri. Lehet, hogy a György az egy szerencsés név, de tényleg, és én akkor megbeszéltem a leendő utódommal is, hogy eljött az idő, hogy most már te következel. Segítem a munkáját, ebben állapodtunk meg tábornok úrral is, Ákossal is, hogy én segítem a munkájukat, de már mint operatív polgárőrvezető én már nem kívánok ebben részt venni, mert tényleg szeretnék egy kicsit élni. 9 unokám van. Foglalkozni kell velük. És eddig a nagyapád csak hol újságban látták, hol tévében látták, hol meg jó messziről látták, és sokszor igazat adtam nekik, amikor azt mondják, hogy papa, hát te nem tudsz velünk jönni, mert te mindig mész valahova. Most már ezt nem tudom kikerülni, mert már a naptáromba be is jegyezték a fiúk, mert ugye három sportoló unokám is van, be is jegyezték, hogy nekik mikor, melyik napokon van meccsük, és azt mondják, hogy papa, neked ott kell lenni, és én ott leszek.
Mi a legnagyobb vívmány, amit a polgárőrség életében el lehetett érni, és el is értek?
A legnagyobb az, hogy amikor kezdtük a polgárőrséget, nem gondoltunk mi akkor arra, hogy ekkora szervezet lesz. Nem gondoltunk mi arra, hogy olyan dolgokat ki tud vívni a magyar polgárőrség, hogy ma már Magyarországon közrendről, közbiztonságról, polgárőrség nélkül nem lehet beszélni. Mi akkor ugye a rendszerváltás után egy bűnözési hullám rázuldult az országra. És többen rendpárti emberek úgy gondoltunk, hogy tenni kell valamit annak érdekében, hogy a gyerekeink nyugodtan menjenek iskolába, hogy az idősek nyugodtan tudják lehajtani a fejüket, hogy amit én vetettem el, azt én arassam le, és ne, aki kívülről nézte, hogy na, ez a süket itt mit dolgozik. És akkor erre fogtunk össze. Na most ezt ismerte fel az akkori rendőri vezetés, illetve az újonnan alakuló önkormányzatok, hogyha van egy ilyen civil kezdeményezés, azt föl kell karolni, mert jelentősen hozzá tudunk járulni egy-egy településen a lakosság szubjektív biztonsági érzetének a javításához. Így kezdtük. Menet közben rakódtak ránk aztán a feladatok, hisz ugye az első olyan komoly nagy lépésünk az volt, amikor kértük és a törvényhozást, hogy a polgárőr legyen közfeladatot ellátó személy. Miért kértük ezt? Azért kértük, mert hogyha polgárőr szolgálatban van, és valaki belekötött a polgárőrbe, akkor ne úgy foglalkozzon vele a bíróság, hogy a két ember összeveszett, hanem úgy foglalkozzon vele, hogy egy közfeladatot ellátó személybe belekötött egy, hát, egy nem normális ember. Most így tudom kifejezni, és sikerült ezt elérnünk. Ez volt az első lépés. A második ilyen nagy lépésünk az volt, amikor felismertük annak a fontosságát, hogy egy-egy polgárőrnek mi a joga, mi a kötelessége, és hogy erre tudjuk fölkészíteni a polgárőröket, magyarul az oktatás. És itt jöttem én a képbe, mert a tábornok úr felkérésére én lettem az Országos Polgárőr Szövetség oktatási és ifjúsági alelnöke. Mert a másik ilyen nagyon fontos pont volt a polgárőrség életében, hogy a fiatalokkal való törődés. Két szempontból fontos. Egyszer a kicsik, hogy fel tudjuk őket készíteni egy közlekedés biztonságra, fel tudjuk készíteni arra őket, hogy mire figyeljenek oda, milyen bűncselekményt követhetnek el a kárukra. A nagyobb fiataloknál pedig arra, hogy bevonjuk őket a polgárőrségbe. És tényleg én büszkén mondhatom, hogy volt egy olyan, mert nem egyedül találtam ki. Tehát volt egy olyan nagyon jó csapatom, akikkel fel tudtuk építeni az Országos Polgárőr Szövetség oktatási rendszerét, ami mai napig is működik. Van egy alapismereti képzés, amire azt mondjuk, hogy minden polgárőrnek el kell sajátítania, aki be akar lépni a polgárőrségbe, vizsgát kell tennie. Ugye amikor én ezt először felvetettem, majdnem a fejemet harapták le érte, hogy hú, hát nem elég, hogy önként csináljuk, míg vizsgázunk is. De aztán mindenki rájött, hogy mennyire fontos ez. Ugye amikor kimegy a szolgálatba, és akkor találkozik egy olyan eseménnyel, amire hirtelen nem tudja, hogy mit kell csinálni.
Egyre fontosabb lett, nem? Ahogy az évek teltek.
Igen. És hát elindítottuk, ezt felépítettük. Ugye akkor a második lépcsőfoka volt ennek az oktatásnak az, amikor azt mondtuk, hogy elindítunk egy továbbképzési rendszert, mert nem minden polgárőr alkalmas minden feladatra. Tehát egy 70 éves polgárőrtől, aki szereti csinálni, szeret valamit tenni a közösségért, attól nem azt várom el, hogy James Bond legyen kint a közterületeken, hanem vannak olyan programjaink, amiket menet közben kitaláltunk az évek folyamán, például a Szomszédok Egymásért mozgalom, amikor azt mondtuk, hogy te akkor ebben a programban részt veszel, és ha látsz valami rendkívüli eseményt, vagy látsz olyan, amivel korábban nem találkoztál, akkor azt jelezd a polgárőrvezető, illetve a helyi rendőrség felé. Na most ebből adódóan nagyon sok bűncselekményt tudtunk így megelőzni, vagy értek tetten a rendőr kollégák olyan személyeket, mikor Jani bácsi, vagy Pista bácsi, vagy Mari néni jelezte, hogy kérem szépen, itt az utcánkban ez az autó most hirtelen már háromszor itt mászkált, korábban soha nem láttuk. Rendszám megvan, bediktálták. Rögtön kiderült, hogy egy lakásbetörő sorozatot tudtak lezárni azzal, hogy megfogták a tetteseket. Tehát sok ilyen dolog volt. A harmadik ilyen része volt az, amikor azt mondtuk, hogy a vezetők képzését. Egy polgárőr vezetőtől már nem azt várjuk el, nem azt vártuk el, hogy ő a polgárőrséget tanulja, nem, hanem hogy hogyan kell kommunikálni, hogyan kell stratégiát tervezni, hogyan kell irányítani, hogyan kell együttműködni, hogyan kell nyilatkozni, magyarul eladni a polgárőrség munkáját. Tehát erre készítettük föl. És ez volt az egyik legnagyobb sikerünk, amikor a Közszolgálati Egyetemen, és erre nagyon büszke vagyok, meg tudtuk szervezni, és megoldottuk, mai napig is működik, a Polgárőr Akadémiát, ahol egyetemi tanárok tanítják azokat a polgárőr vezetőket, akik jelenleg is mondjuk megyei vezetők, vagy járási vezetők, egyesületi elnökök, tehát ezeket már ide iskolázzuk be, akik aztán idővel ők veszik át a polgárőrség irányítását. Tehát ez volt az egyik ilyen nagy vívmányunk. A másik ilyen nagy vívmányunk volt, amikor még megint visszaszaladok régre, hogy amikor alelnökként létrehoztuk az ifjúsági tagozatot, és azt mondtuk, hogy adjunk programot a kezükbe. Elindítottunk egy szakmai tábort minden évben, és 200 fiatal vett rajta részt. Közösen volt benne 10 fiatal rendőr, és volt benne, még akkor volt határőrség, és 10 fiatal határőr. És ezek szakmai táborok voltak. Tehát ment a szakmai képzés, megismerték a polgárőreink a rendőrség belső életét, a határőrség belső életét, a rendvédelmi szervek belső életét, a katasztrófavédelmet, és a rendőrök, meg a fiatal rendőrök megismerték, hogy mi is ez a polgárőrség. Ugye, mert még az elején tényleg volt ilyen, hogy a polgárőrök megjelentek, és akkor a fiatal rendőr mondta, hogy hát most én hogy menjek vele? Hát ő mit tud, vagy mit akar? Megoldottuk. Ez is sikeres volt. Én nagyon sikeresnek tartottam a következő ilyen lépésünket, amikor a polgárőr törvényt akartuk elfogadtatni. Az is egy érdekes volt, hogy a parlamentben, az akkori parlamentre nem volt jellemző az, hogy valami zökkenőmentesen átment volna a törvényhozáson.
Ez mikor volt? 90-es évek már?
2001-2002, azt hiszem. És csodálatos módon elfogadták a polgárőr törvényt, egyhangulag egy ellenszavazat volt, aki aztán polgárőr lett a végén, mert polgármester volt az illető, és ő is rádöbbent, hogy mennyire szükséges neki a polgárőrség, a kis települése. A következő ilyen nagy dolog volt az, amikor megszületett a 2011 évi 165-ös törvényünk. Ugye abban az időben már megjelentek olyan szervezetek, hogy ilyen véd, olyan, nem akarom őket neven nevezni, akik hát politikai szándékkal szerveződtek, és nosztalgiáztak a csendőr múltról, meg az Isten tudja miről, és megszületett ez a törvény, ami kimondta egyértelműen, hogy Magyarországon, közterületeken csak az a szervezet működhet, az vehet részt a bűnmegelőzésben, aki az Országos Polgárőr Szövetség tagja. Most ez a törvény azért volt nagyon fontos, mert nem csak, hogy ezt meghatározta, hanem meghatározta azokat a feladatokat a polgárőrség számára, amire azt mondta, hogy most már tényleg olyan igény van a polgárőrségre, hogy nagyon sok szervezet keres meg bennünket. Katasztrófavédelem. Bekerült a törvénybe, hogy a katasztrófavédelem területén a polgárőrség milyen feladatokat láthat el. Nagyon fontos. Az ifjúságvédelem területén. Bekerült. Nagyon fontos. És sorolhatnám azokat, és én úgy gondolom, hogy ennek a törvénynek, illetve ennek a törvénynek a törvényhozáson való átmenetét nagyban segítette például a 2010-es nagy árvíz, amikor itt Borsod megyét elvitte a víz, és volt olyan éjszaka, itt volt az irányító központ a polgárőrirodába, a polgárőrök részéről, mert jöttek az ország minden részéből rendőrök, polgárőrök, aki csak tudott és jött, és lettek irányítva, és volt olyan éjszaka, hogy 5000 polgárőr volt a gátakon. Mert jöttek Szabolcsból, Hajdúból, Dunántúról, és ez mutatta a polgárőrség erejét, hogy mennyire összefogunk. Természetesen, amikor volt a Dunai nagy árvíz, akkor mi mentünk Győrbe, Moson-Magyaróvár környékre, ahol kellett, mentünk oda, Dunaföldvárra. És én úgy gondolom, hogy az a mag, amit annak idején elvetettünk, tényleg itt mutatta meg, hogy milyen erős, mennyi mindent tud. És ami még nagyon fontosnak tartok a polgárőrség életében, amikor volt a pandémiaválság, amikor volt a déli határválság, még tart is, és amikor kitölt az orosz-ukrán háború. A pandémia alatt én kimerem jelenteni, hogy több olyan település megcsuklott volna, kis település természetesen, ahol nem volt polgárőrség. De ahol volt polgárőrség, ott nem. Mert a polgárőrök, ha kellett, akkor gyógyszert szállítottak az időseknek, ha kellett, az ebédet kihordták az időseknek, ha kellett, elvitték a kórházban nénit, vagy orvoshoz, ahova kellett, vagy a bácsit. Ha kellett, a rendőröktől is bizonyos feladatokat át tudtunk vállalni, például ugye, akinek otthon kellett tartózkodnia, mert zárlatos volt az illető, és azokat mi ellenőriztük több területen. Tehát ha kellett, fát vágtunk, ugye jött a tél, ha kellett, ugye odafigyeltünk az idősökre, és tényleg itt jött ki az a programunk, ugye elindítottunk egy pár évvel korábban a tiszteletet az éveknek, biztonságot az idősöknek programot.
Kedves hallgatóink, rövidesen folytatódik a beszélgetés.
Az erdőn vélem jártak, már csak ködbe olvadt árnyak. Ki elfáradt, ki elkésett, ki a múltba elenyészett. De hogy elmúlt a sok álom, az erdőt csak jobban látom. Nem ütközve ember hangba, érthetőbb az erdő. Patak zúg, fák zúgása, madárszárnyak suhogása, bogárrajnak lipenése, sűrű szálú növésben. Megroppant dült fák aljába, eliramló vadnak lába, szél megrezzen a fűszálban, kígyó siklik sejmes lába. csendül naponta újra ezer szálú aranyhúrja beülő napsugárnak, csillagfénynek, holdvilágnak. Az erdőn tegnap, holnap mind egy csöndbe összeolvad, nagy hatalmas néma ének ezer
válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, tisztújító vármegyei polgárőr közgyűlést tartottak a közelmúltban Miskolcon. A napi rendi pontok megtárgyalása után megválasztották az új vezetést. Korszakváltás következett be a Borsodabói Zemplé vármegyei szövetség életében, ugyanis 19 év után távozott az elnöki pozícióból Csóra György, és vele az elnökség egy része is. A Vármegyei Polgárőr Szövetség egyet jelentett Csóra Györggyel az elmúlt évtizedekben. Elhangzott Borsodabói Zemplénben Szatmári Gyulának és Csóra Györgynek köszönhetően a kazincbarcikai garázsőrségből fejlődött 34 év alatt az ország legtöbb polgárőrét tömörítő vármegyei szövetségé. Folytatjuk a beszélgetést a leköszönő elnökkel.
És itt domborodott ki annak a lényege, hogy annak idején, amikor ezt indítottuk, azt mondtuk, hogy hát járőrözik a polgárőr, főleg kis települések, mindenki ismer mindenkit. És azt látja, hogy nézd már, Mari néninél két napja nem füstöl a kémény. Akkor szólt a rendőrnek, mert a rendőrnek van jogosítványa, hogy bemenne egy ilyen lakásba, bementek, és megtalálták, mondjuk ez egy bácsiról szólt Múlcsonyba, megtalálták a földön, összeesett, és nem tudott fölkelni, és már a kihűlés állapotában volt. Megmentettük. Na, így indult ez, és 2000, tehát a pandémia ideje alatt rettenetes sok helyen tanyavilágba járőröztek a polgárőrénk. Kimondottan erre, mert ugye az alföldi tanyavilágban nagyon sok tanyán, nagyon itt sok idős ember él. Ezekre odafigyeltünk, és tettük a dolgunkat. A másik ugye a déli határ. A déli határban az első körben, amikor a belügyminisztérium kérte a polgárőrség segítségét, ugye itt a mélységi szolgálatokra gondolunk, tehát nem a határ mentén a létrán átmászókkal kellett harcolni, akkor a belső védelmi területet, a települések védelmébe vett részt a polgárőrség, illetve hát nagyon sok tettenérése volt a polgárőröknek a illegális bevándorlókkal. És első körben ugye úgy döntött az Országos Polgárőr Szövetség, ugye a határmenti települések vettek rajta részt. De miután a nyomás emelkedett, és egyre nagyobb számban jöttek a migránsok, így kiterjesztettük az egész országra, és Borsodból is nagyon sok polgárőr volt lent határőrizeti szolgálatban, amikor a településeken mert nagyon sok rendőrt elvezényeltek a területekről, a településeken a polgárőrök tartották fent a rendet és a biztonságot. A harmadik ilyen dolog volt ebben a blogban, amikor kitört az ukrán-orosz háború, vagy az orosz-ukrán háború, ahogy nevezzük, és elindult onnan egy nagy tömegű menekülés, vándorlás. A polgárőrség ennek is az élére állt, mert segélyszállítmányok levezénylésében, kiutatásában jelentős szerepünk volt, és ami itt bennünket, borsodiakat érint, hogy ugye 24 órán belül a rendőrség, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet és a polgárőrség 24 óra alatt felállítottuk azt a regisztrációs pontot Cigándon, ahol Záhonyból hozták a menekülteket buszokkal, és akkor innen került az elosztások, hogy ki hova megy. Ebben is jelentős szerepe volt a polgárőrségnek.
Elnök úr, az évtizedekre, ha visszatekint, mi volt a legnagyobb kihívás? Vagy minden időszaknak meg volt a maga kihívása?
Én úgy gondolom, minden időszaknak meg volt a maga kihívása. Az elején ugye az volt a legnagyobb kihívás nekünk, hogy elfogadtassuk magunkat. A következő lépés az volt, hogy megértessük az emberekkel, hogy ez közös cél. Ugye történik valahol egy esemény, akkor rögtön azzal kezdték, na hol vannak a rendőrök, hol vannak a polgárőrök. És amikor megkérdeztük, hogy igen, rendben van, hogy hol vannak a polgárőrök, de a polgárőrök szabad idejükből sokszor a családjuk rovására végzik ezt a szolgálatot. Ön mikor jön szolgálatba? És akkor sok embernek elkerekedett a szeme, hogy hát miért? Hát pontosan azért, hogy ha többen vagyunk, akkor meg tudjuk előzni ezeket a problémákat. Én visszagondolok a hőskorra, én mindig úgy hívom, amikor mi megalakítottuk az én kisvárosomban, Kazincbarcikán a polgárőrséget, ugye, és a szomszédos településeken is megalakultak a polgárőrségek, rádió összekötetésünk megvolt, és Barcikáról elindult egy bűnöző család, átszóltunk a kazaiaknak, Sajó kazaiaknak, ők már várták őket tárt karokkal, és ezek mentek tovább a következő faluba. És mentek, ugye rendőrségnek is volt a jelzés. Tehát, nagyon jelentős szerepe van a polgárőrségnek, a lakosság biztonságérzetének a javításában. Nagyon fontosnak tartottam, meg tartjuk, elnök úr különösen kiemeli, Túros tábornok úr, hogy az emberekhez bizalommal fordulni, és hogy az emberek is érezzék azt, hogy törődünk velük. Egy egyszerű példának tűnik, járőröznek a polgárőrök. Kis cédulát bedobnak a nyugdíjasnak a leveles ládájába, hogy itt jártunk éjjel kettőkor.
Ez működik még a mai napig?
Persze. Kis nyugdíjas reggel megtalálja a leveles ládájában, két dolog rögtön szemet szól neki. Figyelnek rám. Biztonságban vagyok. A rendőrségnek is nagyon fontos ez, mert hogyha netántán történt ott egy esemény, és megnézik azt, hogy hú, gyerekek, két órakor még a polgárőrök itt voltak, és nem volt semmi, tehát ez kettő óra után történt, és akkor a videófelvételeket keressük. Tehát nagyon jelentős ez. Nagyon jelentős a gyermekprogramunk. Szeptemberben iskola kezdésnél a polgárőrök ott vannak. Elindítottunk egy olyan programot, egy iskola, egy polgárőr program. Ez is nagyon lényeges. És amire megint büszkék lehetünk, borsodiak, hogy az elmúlt, most hirtelen csak 5 évet veszek alapul, nem volt iskolai baleset, közlekedési baleset, mert odafigyeltek a polgárőrök, ott voltak a polgárőrök, és tényleg segítettünk a gyerekeknek. Táboroztatjuk a gyerekeket. Ugye valamikor régen, még a rendszerváltás előtt volt a kulcsos korszak, ugye iskolás gyerekek voltunk, és kulcsos korszak. Azt mondtuk, és erre én személy szerint nagyon büszke vagyok, hogy ez is Borsodból indult el, az egy iskola, egy polgárőr programunk, mert volt egy pedagógusunk, Meggyaszon, Kis Laci tanár úr, Isten nyugasztalja, aki kitalálta azt, hogy hát annak idején ugye voltak ilyen ősi foglalkozások, hogy mi, és ő elindított egy közlekedés biztonsági foglalkozást a gyerekeknek az iskolájába, és óriási sikereket élt el. Ebből indítottuk el aztán az egy iskola, egy polgárőr programot, hogy bementünk az iskolákba. Nem akarunk minden gyerekből polgárőrt nevelni el, szóval, de megpróbáljuk őket rendkövető állampolgárokká formálni. És olyan feladatokat, olyan ismereteket nyújtunk nekik, olyan lehetőségeket biztosítunk nekik, hogy kresszpályáink vannak, bevisszük kresszvetélkedőket, rollerrel, kerékpárral mehetnek, táboroztatjuk a gyerekeket, ami nem kerül a szülőnek pénzébe. Ugye azt mondtuk, hogy hát az a polgárőr szülő, aki a szabad, és sőt, nagyon sok olyan polgárőrünk van, akinek a felesége is polgárőr, akkor adjuk meg neki azt a lehetőséget, hogy egy gyerek, aki iskolás, és benne van az az iskola ebbe a programba, akkor elviszük egy hétre táborozni a gyereket, teljesen ingyen. Valahol elismerjük a polgárőr munkáját, és valahol a polgárőr is érzi, hogy igen, hát érdemes, és a gyerek idővel polgárőr lesz, merem állítani.
Ezekhez a vívmányokhoz, mert mondjuk azt, mert csak oda lyukadunk ki, hogy fejlődött a polgárőrség folyamatosan. Ehhez kellett egy háttér, egy olyan háttér, amit a kormány biztosított, igen, és biztosít is. Igen. Mit köszönhetnek a kormánynak? A mindig aktuális kormány.
A aktuális magyar kormánynak nagyon sokat köszönhet a polgárőrség. Mi első perctől kezdve kihangsúlyoztuk, hogy mi pártoktól, politikától mentes civil társadalmi szervek vagyunk, de együttműködünk a mindenkori kormánnyal. Ez a kormány felismerte azt, hogy tényleg milyen erő ez a polgárőrség. Ugye csak egy példa, ugye dr. Pintér Sándor, miniszterelnök helyettes úr, belügyminiszter, a pandémia után tartott egy polgárőr vezetői értekezetet, azt mondta nekünk, ugye vezetőknek, hogy eddig nála a polgárőrség mint bűnmegelőző szervezet szerepelt, azt mondja, most már kimerem jelenteni, hogy gondoskodó polgárőrség is van. Mert azt mondja, amit a pandémia alatt, amit a határvédelem területén nyújtott a polgárőrség, ez gondoskodás. És úgyhogy nem véletlen az, hogy a 2023-as év a gondoskodó polgárőrség éve volt. Minden évben valami programot kitűzünk, és akkor annak nyilvánítjuk azt az évet. A kormány több mint 1,5 milliárd forinttal támogatja a polgárőrséget. Ezt az egyesületekhez juttatjuk el.
Évente.
Évente természetesen. De a kormány mellette nyújtott olyan lehetőséget polgárőrségnek, ahol kihangsúlyozta, hogy elsősorban a polgárőröktől várja el. Például a Magyar Falu Program keretében pályázhatunk, és ugye az elmúlt évben 54 darab gépkocsit nyertek a polgárőr egyesületeink itt Borsod megyébe, tehát aztán ugye az RDR rádiót lehetővé tette a kormány, ugye, hogy közvetlen kapcsolatban tudjunk lenni a rendőrséggel, és ugye ami a legfontosabb, ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy stratégiai partner a rendőrség. A miniszterelnök úr azt mondta, hogy stratégiai partnernak tekinti a polgárőrséget. Megvannak az elvárások, ezt fogjuk is, meg tudjuk is teljesíteni, de a másik oldalán pedig arra törekszik a kormányzat is, hogy minél jobb felszerelt állapotban legyen a polgárőrség, minél több technikai eszköz álljon a polgárőrség rendelkezésére, mert akkor tudunk eredményesen dolgozni, hogyha tényleg megvannak hozzá feltételek. Tehát fából vaskarikát nem lehet faragni, de hogyha van egy autónk, van egy rádiónk, van olyan eszközeink, ugye most volt a polgárőr törvény módosítása, amiben elfogadták, hogy most már drónt is használhat a polgárőrség, ami óriási jelentőségű, hisz évente rengeteg eltévedt embert keres meg a polgárőrség, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a lakosság közösen, de most már lesz egy olyan technikai eszköz a kezébe a polgárőröknek, hogy olyan területeket is be tudnak pásztázni drónnal, ahova most nem tudunk feljutni.
Tehát az elvárásokhoz, mert ugye most már elvárások
igen,
vannak,
igen.
Ez a kormány minden eszközt biztos, megad. Mi az, amit most az elnökség leadása, mondjuk így csúnyán kifejezve magyartalanul, átadása után, mi az, ami vár az új elnökre, vagy az új elnökségre itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében?
Megvannak a feladatok. Tehát ugye az Országos Polgárőr Szövetség minden év elején meghatározza azokat a kiemelt feladatokat, amiben a kormány által jelzett problémákat beépítjük, és akkor ezt kiterítjük. Most kiemelten fogjuk kezelni 2024-ben például az illegális lerakó szeméttelepek kérdését. Kiemelten kívánunk foglalkozni az idősek védelmével. Kiemelten kívánunk foglalkozni, ami új, ugye a kiberbűnözéssel, és ezért van szükségünk a fiatalokra. Mert én már nem leszek kibervadász, de a fiatalok annyira otthon vannak most már az informatika világában, hogy ők erre alkalmasak. Na most nekünk ezeket a fiatalokat kell megnyerni. Nem véletlen az, hogy kitűztük már egy pár évvel ezelőtt, hogy bementünk középiskolákba. Nem véletlen az, hogy polgári ifjúsági centrumokat hoztunk létre. Szerencsén működik egy ifjúsági centrumunk középiskolába, amiben 150 fiatal polgárőr van. Ezeket akarjuk ezekre a feladatokra ráállítani. Tehát ezek azok a feladatok az alaptevékenységen túl. Tehát kitűztük azt is, hogy a 2024 évre is az új elnökségnek ez lesz a feladata, a látható polgárőrség. Minél többet kint lenne a közterületeken. Közeledni a lakossághoz, közeledni azokhoz a pontokhoz, ami tényleg egy-egy település biztonságosá tesz.
Nincs előregedés a polgárőrségen belül? Tehát, hogyha van egy gyűlés, ezt csak azért jegyzem meg, és arról jönnek a fényképek, a fotók, a felvételek, és azért valljuk be őszintén, még mindig többségben vannak az idős, nyugdíjkorhatárt elért polgárőrök. Nincs ezzel baj, mert tetrekészek, nagyon értenek a dolgokhoz, és csinálják is, csak hát azért nem mindegy, hogy valaki 30-25, vagy valaki 60-70 éves.
Igen, hát egyik nagy problémánk a korfa. Valóban érezhető az, hogy kicsit előregettünk. Ezért van célul tűzve a fiatalitás, ezért van célul tűzve az ifjúság, és amit én is hiányolok, hogy egyik oldalról tényleg nagyon jó, hogy most már mindenkinek van munkahelye, aki akar dolgozni természetesen. És én azt is tudomásul veszem, hogy leterhelt valaki a munkahelyén, de azt nem tudom elfogadni, hogy legalább egy héten egyszer ne legyen annyi ideje, hogy no, akkor gyerekek, elmegyek szolgálatba, legyünk többen. Tehát én hiányolom azt a 35-45 év közötti nációt, akiktől azt várnám, hogy tényleg azért figyeljenek oda. Vannak közöttük, mert tényleg most a megyei szövetségben is elindítottunk egy fiatalítást, tehát vannak, akik akarnak tenni, de azt a lelkesedést, ami bennünket jellemzett a 90-es, 91-es években, azt nem látom. Valahol jó, hogy most már kicsit megváltozott a gazdasági élet is, mert akkor 90-91-es években ránk zúdult az a nagy bűnözési hullám. Ránk zúdultak a cégeknek a tönkremenetelei. Rengeteg munkanélkül ember volt. Nem tudott magával mit kezdeni. Hívtuk, jöttek. Ugye csak a saját barcikai egyesületemet veszem alapul, hogy amikor én megalakítottam Kazincbarcikán 91-ben az egyesületet, 95 fő volt polgárőr. De ebbe volt orvos, volt pedagógus, volt hentesmester, de volt nagyon sok munkanélkül emberke is, mert ott maradt munkanélkül. És csináltuk, és mentünk éjjel-nappal. Hála jó Istennek, ugye a bűnügyi statisztikák azok folyamatosan javulnak évről évre. Tehát nyugodtan lehet úgy beszélni Magyarországról, hogy Magyarország azért egy élhető ország. És bűnügyileg is minden évben csökken. De azért kellenének ezek az emberek. Ugye sokan így beszélgetek emberekkel, és azt mondja, hogy hát de nálunk nincs bűncselekmény. Hát de miért nincs? Azért, mert tudják, hogy ott van a polgárőrség. És hogyha ez ellanyhul, akkor nem sokára lesz ott bűncselekmény. Mert a bűnözők azok nyitott szemmel járnak.
Elnök úr, nem lehetne ezt úgy kicsit motiváltabbá tenni, hogy a leendő tagoknak, a mostani tagoknak valamilyen szinten kompenzálnák az áldozatkészségüket? Az rendben van, hogy a költségeiket megtérítik, mert ugye hát ezt nem bárhatja el senki. Vagy van valamilyen juttatás? Nincs. Manapság nincs. Nem lehetne ezt kezelni? Csak mégis képletesen, hogy hátha ez egy kicsit motiváltabbá tenni az embereket. Vagy akkor már nem ugyanaz, arról a szervezetről beszélnénk?
Arról a szervezetről beszélnénk, ha ugye az én gondolataimban is megfordult többször ez. Sőt, országosan is volt rá példa egy pár településen, csak aztán valahol ellenvéleménye voltak róla, hogy település azt mondta, hogy aki polgárőr, annak nem kell, hogy mentesíti a kommunális adó fizetésétől a polgárőrt, aki polgárőr. Biztos, hogy motivál. Jó, nem nagy pénz ez a kommunális adó egy-egy településen, már személyre leszabva, de azért valahol elismerni a munkáját. Tehát ki kellene találni ilyesmit, de én megint csak arra tudok fókuszálni, hogy az önkéntesség, a tenni akarás. Tehát, hogy én valóban tenni akarok valamit a településért. Ugye volt egy-két nagy szájú emberrel vitám erről, hogy... És akkor mondtam, mikor jössz szolgálatba? Miért? Hát azért, mikor jössz szolgálatba? Azt mondja, miért? Mit kapok érte? Hát mondom, mit gondolsz, hogy mit kapok érte? Mondom, nekem a legnagyobb fizetség az, amikor, ugye, mint megyei vezetés, összefutok a főkapitány úrral, megbeszéljük, hogy milyen jól együttműködünk, de az igazi megbecsülés az, amikor otthon az utcán Mari néni azt mondja nekem, hogy köszönöm, fiam, mert valamit tettünk érte. Most az legyen favágás, vagy meg tudom én, bármi. Tehát mondom, ez a legnagyobb fizetség.
Elnök úr, mikor lesz legközelebb szolgálatban?
Legközelebb szolgálatban, kérek szépen, most ebben a hónapban még biztos, hogy nem megyek, de már a saját egyesületem jelezte, hogy de jó, hogy most már elmentél nyugállományba, most már tudsz jönni velünk szolgálatba. Fogok menni.
Elnök úr, köszönjük szépen ezt a 30 évet, és nagyon nyugodalmas további 10-20-30-40 évet kívánunk a kazincbarcikai területen, és jó pihenést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Tisztújító vármegyei polgárőr közgyűlést tartottak a közelmúltban Miskolcon, a napirendi pontok megtárgyalása után megválasztották az új vezetést. Korszakváltás következett be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szövetség életében, ugyanis 19 év után távozott az elnöki pozícióból Csóra György, és vele az elnökség egy része is. A Vármegyei Polgárőr Szövetség egyet jelentett Csóra Györggyel az elmúlt évtizedekben. Elhangzott Borsod-Abaúj-Zemplénben Szatmári Gyulának és Csóra Györgynek köszönhetően a kazincbarcikai garázsőrségből fejlődött 34 év alatt az ország legtöbb polgárőrét tömörítő vármegyei szövetségé. Csóra Györgyöt a leköszönő Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Second chance, waste no time, they might come.
your voice, smart advice never turns you down. Memorize so you stay on ground. Love will tell. How can we pass the test again? Oh, we need love.